Bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa felavatta az apostoli alamizsna hivatal új intézményét, a Szent Márton járó betegrendelőt. Ez bővíti a szegényeknek szánt egészségügyi ellátást, és radiológiai szolgáltatással biztosítja a leggyakoribb betegségek gyors diagnosztizálását hajléktalanok számára is. Ennek köszönhetően lehetővé válik a tüdőgyulladás, csonttörések, daganatok, degeneratív elváltozások, vesekövek és bélelzáródások gyors és pontos diagnosztizálása, vagyis olyan betegségeké, amelyek a szegényeknél gyakran kezeletlenül maradnak. A Katolikus Karitász minden évben meghirdeti a Tárjátok ki a szíveteket nevű adventi adománygyűjtését és segélyprogramját, hogy közösen segítsünk a rászorulóknak. A kampány december végéig hív összefogásra, hogy a téli hónapokban minél több kisgyermekes családnak és nélkülöző embernek nyújtson támogatást, kályha, tűzifa, élelmiszer vagy angyalbatyú ajándékcsomag formájában. Vasárnap a Katolikus Karitász országos központjában kerül sor a gyűjtőakció ünnepélyes megnyitójára. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni ezt. Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében, jelentette ki az üldözött keresztények helyzetével foglalkozó Red Wednesday rendezvényen a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a világ más pontjai ráadásul a keresztény közösségek egy jelentős része fizikai üldöztetésnek is ki van téve. Magyarországnak fontos partnere Tájföld a dél-kelet-ázsiai térségben, ezért a kormány támogatja az Európai Unió és Tájföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, írt a Szijjártó Péter a Facebookon. A társvezető arról számolt be a táj kollégájával folytatott egyeztetését követően, hogy bár a dél-kelet-ázsiai országban az elmúlt időszakban több kormány és miniszterváltásra is sor került, a kétoldalú együttműködés intenzitása ettől nem csökkent. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozást biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai ultrahang CT és MR vizsgálatokra, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter azt mondta, emellett két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, a cél a várólisták radikális csökkentése. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az egri, a harmadik pedig a villányi, derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölt az MT-vel. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkostolók és a pincelátogatások, valamint a wellness szolgáltatások és a gasztronómiai programok. A 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében mostanra csak nem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, ismertette Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon arról számolt be, erre azért lett szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősíteni. Országa légvédelmének megerősítését kérte Robert Fico szlovák kormányfő, amikor fogadta Mark Ruttét a NATO főtitkárát. Az indoklás szerint az előző kabinetek több katonai eszközt átadtak Ukrajnának, ezért van szükség a mostani lépésre. Románia vadászgépeket küldött a levegőbe, miután egy drón megsértette a légterét egy orosz támadás során az ukrán határmenti infrastruktúra ellen, közölt a Román Védelmi Minisztériumra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Két megyében fedezékbe kellett vonulni. Az Ukrajnával 650 km hosszan határos Európai Uniós és NATO tagállam Románia területére többször is orosz drón töredékek hulladtak, miközben Moszkva megtámadta az ukrán kikötői infrastruktúrát a Duna túloldalán. Lengyelország is légtérzárat rendelt el. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai külön megbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott, részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott erről a megállapodásról, mondván úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami szerintek korábban nem így volt. Állítólag Ukrajna békére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra vonatkozik a béke megállapodás. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd mindenütt megvastagszik a felhőzet, kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben 9-10 fok körül alakul, híreinket hallották.
A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Csak akarsz-akarsz-e játszani, akarsz-akarsz-e játszani. Akarsz-e játszani mindent mi élet, ha vasteled és hosszú-hosszú őszt. Lehet-e némán téját inni véled, rubin téját és sárga pára gőzt. Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni, hallgatni hossza, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utca seprő szegény beteg ember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, szilelmi sírást, cifra temetőt? Akarsz élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált, virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált, virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz, akarsz-e játszani, akarsz, akarsz-e játszani. Akarsz-e játszani?
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 18. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallgathatják meg.
Ott állt Micó Katalin képzeletében, kedves barna szeme utódja arcán. Katalint mindig bántotta, hogy külseje emlékeztet egy kicsit a Micóéra. Nem vette észre, hogy anyuci figyelmét kezdetben éppen típusa keltette fel, szőkesége, barna szeme, vékony alkata. Elek ízlése mindig egyazon arcot figurát kívánt. A nők, akiket rajzné elmart a közeléből, mert nem lettek volna alkalmasok arra, amire Micó utódját kiszemelte, kivétel nélkül nyúlánkak, hosszúlábúak, szőkék voltak, a legtöbbnek a szeme is sötét. Ha a sír valóban visszaengedte volna az első simkó eleknét, Micó megöleli és megcsókolja Katalint, azt suttogja a fülébe, ha van valami ereje a holtaknak, majd segít neki elviselni az élet terheit. Ám Katalin immár Shakespeare-en iskolázott fülének egészen mást mondott. Sírt, sóhajtozott és vádolta őt. Micó, ha szólni tud, rámutat szegény kis hasára, amelyet úgy görcsbe húzott az elhanyagolt vakbélgyulladás, amivel nem lehetett törődnie, míg késő nem lett, mert Elek ágyban feküdt, nyafogott, a szívét tapogatta, valami izgalom érte az iskolában. Anyuci meg nem volt Pesten. Batyuzni járt, és elmondja Katalinnak, nem volt ő boldog abban a házban, ahonnan a halál olyan irgalmatlanul kiemelte. Elmondta volna, mennyit sírt a szobákban, melyeknek Katalin csak fényéről, vidámságáról hallott, hogy Rút apja volt az egyetlen, aki igazán törődött vele, s ha az magára nem hagyja, soha meg nem köti ezt a házasságot 18 évesen, amikor elég volt neki ahhoz, hogy valakibe beleszeressen a kinti kataklizma, Elek bús pillantása, szerelmes verssorok. Ám Micó hallgatott, mert halott volt, és Katalin érezte, haragos szellem indítja el új életébe, aki összehúzott szemmel nézi utódja boldogságát, mert elvett tőle valamit, ami pedig holtában is az övé. Elek csorbíthatatlan szerelmét. Katalin nem tudta a valót, csak drámai fantáziájára figyelt, lesütötte riadt szemét, csokra se volt, eleg elfelejtett rendelni. Ezt azzal magyarázta nyilván, ez sem illik kétszer venni. Templomba se vitték. Eleg pedagógus volt, rossz néven vették volna. A lány fantáziája nem azzal fejtette meg ezeket a tüneteket, ami valódi magyarázatuk volt, hogy Eleg feledékeny és gyáva, hanem hogy voltak éppen úgy igazán ma is Micót szereti még, s bár az halott, holtában is Micóra van tekintettel. Hát csak várták az anyakönyvvezetőt, topogva, türelmetlenül. Az igazgató és Nóra cigarettáztak, s míg a Katalin képzelte első simkó Eleknél ott állt az egyik sarokban, és suttogta a Katalin kitalálta fekete igéket, először, legelőször Elekkel való közös élete idején Kis Sándor is felrémlett Micó figurája mellett. Katalin most nem tiltakozott ellene, nem is űzte el. A különös látomás ott lengett a tanács folyosóján, húsos ajka volt, nagy mellkasa kidagadt, és Katalin rettenve hallotta, beszél is, azt mondja, ezentúl majd meg-megjelenik, ha valami fáj, ha nem kap virágot, vagy nem viszik templomba. Mindig eljön, látni fogja sötét szemöldökét, brutális száját, mert ő is megmaradt az időben valamiképpen, mint Micó. És valahányszor a szituáció úgy megmetszi Katalint, mint a kés, eljön, megáll előtte. Katalin meg odadobhatja maga helyett az ő emlékét az üldöző erinniszeknek, és azt mondhatja gyerekes és gonosz hangon, lehet, hogy Elek a Micóé, és ma is őt szereti igazán, de én meg a szeretője voltam Kis Sándornak. Katalin gyakran járt Micó sírjánál. Első látogatása önkéntes volt, nem kérte vagy kényszerítette rá senki. Esküvőjük dátumát úgy tűzték ki, hogy Katalinnak is, Eleknek is szabadság idejére essék. Katalin lámpalázasan kezdte új életét. Nem sérti-e anyucit járáskelése, háztartási elgondolásai. Ám Rajsz Ákosné azt mondta ezentúl, ő a ház igazi asszonya, ő szabja meg, osztja be magának a tennivalókat, ahogy a legjobbnak tartja, s kísérje a jóisten áldása minden lépését. Katalin megkönnyebbült. Félt anyuci sértésnek veszi, ha esetleg valamit másképp intéz, mint ahogy itt megszokták, vagy összeütközik vele a konyhában, s Rajsz Ákos néha nem is teljes öntudattal, de féltékeny lesz rá. Ám anyuci nem volt féltékeny. Anyuci túl boldog volt, évek óta leste már azt a pillanatot, mikor végre ismét a semmit tevésnek szentelheti életét. Ragyogva, önkéntesen nyugdíjazta magát. Katalin meg ott maradt könyvtári teendőivel, minden segítség nélkül egy régi módi, számtalan mellékhelyiségű, háromszobás lakással és az elképesztően elkényeztetett Elekkel. Elek nélkül Rajszné nem tudott volna megélni, hát mindig kitűnően ellátta, hogy vállalja azt a természetellenes létformát, feleség híján az anyósával lakik együtt. Főzött neki, nem engedte üzemi konyhára, és mivel Elek undorodott a felületesen vasalt ingektől és a mosodai jegyektől, maga mosta otthon Elek holmiát is. Katalin átvette az ügyek intézését, hajnalban kelt, kirohant a szerencsére közeli csarnokba. Anyuci annyira nem akarta befolyásolni életét, ízlését, hogy még a beszerzést se vette át tőle. Főzött, mosott, takarított, bevasalt, dolgozott a könyvtárban, időnként vendéget fogadott, vagy társaságba kísérte Eleket, s esténként még csevegni is próbált vele, mert Elek vacsora után szokott nyilatkozni gondjairól, napi bánatáról, és terveit vagy új munkáit is úgy 9 óra után ismertette. Vidéken, mikor Ádám Tildi férjhez ment, még a háború ellenére is, megtartották a szokást. Az új házasok vizitelni mentek. Mint ahogy nem volt templomban, nem kapott csokrot, vagy nem húzták újjára a jegygyűrűjét, Elek vizitelni se vitte új feleségét. Azt mondta, Pesten ez már nem szokás, majd megismeri valami rendezvényen baráti körét, kollégáit, s akik meghívják, azokhoz ellátogathatnak így is, előzetes látogatás nélkül. Katalinnak rosszul esett. Legalább ennyi jutott volna az eltervelt, gyönyörű férhez menésből, ám Elek még Nórához se volt hajlandó elmenni, vizitelni. Azzal tért ki, Nóra a negyedik emeleten lakik, neki nem szabad annyi lépcsőt másznia. Amellett ezer éve ismerik egymást, mi a csodának külön meglátogatni? Formalizmus. Katalin belenyugodott, ám azt érezte, egy valakit mégis fel kell keresnie, ha egyedül is, mert addig nincs nyugodalma. Elképzelései naívak voltak a holtakról. Micót olyannak látta, mint valami üdvözült Kadarcs Júliát, akinek Elek a magántulajdona volt, s a férfi csak az ő beleegyezésével juthat más kezére. Azt remélte, megnyugszik, ha megállhat sírja mellett, s mondhat neki valamit, amitől elődje megengesztelődik, s nem riasztja örökké a fényképekről mindenhonnan felé forduló arcával. Katalin félt Micótól, úgy képzelte, biztonságosabban indulhat neki az új életnek, ha elintézi a kettőjük közti feszültséget. Nem akart az ágya körül kísértetet. Ha ismeri magát, mert hiszen ahogy más emberek érzései között se tudott eligazodni, önmagát sem ismerte, Nóra nevelése túl hamar megszakadt, rájön, hogy a tervezett látogatására részben valami érthetetlen önvád kényszeríti, fele részben pedig megvesztegetési kísérletnek szánja, hogy jó kedvre hangolja a szellemet. Katalin alapjában véve méltatlannak érezte magát a szokatlanul művelt, kellemes külsejű, széles körismerte Elekhez, s maga is úgy gondolta, hogy az anyuci ábrázolta szép, okos és nyilván szűz Micó igazabb társa lehetett férjének. A lány még mindig úgy tekintette magát, mint valami nem teljesen egyenértékű embert a többivel. Amellett Somos Aranka rá is nevelte, hogy mindenkit megillik engesztelni, aki valakire joggal haragszik. Katalin mindjárt férjhez menetele után eltökélte, hogy megkeresi Micót a temetőben. Csak ez nem volt egyszerű, mert anyuci nagylelkűsége, amellyel teljesen átadta neki a ház irányítását, annyi tennivalót halmozott rá, hogy még szabadsága idején is alig tudott időt találni arra, hogy kilátogasson. A korai felkelés nem esett nehezére. Az óvónő családjában senki sem aludt sokáig. Erkölcstelennek tartották a tunyálkodást, mint ahogy este sem illett sokáig kimaradniuk, még a férfiaknak sem. Ha megvásárolt, reggelit adott, délelőtt kitakarított, megcsinálta az ebédet, előkészítette, jégre rakta a vacsorát, délután meg a fehér neműk rendbeszedésével foglalkozott, melyek rengeteg gondot okoztak neki, mert anyuci, mihelyt bizonyossá vált a házasság, tüstént abbahagyta Elek holmiai és az ágynemű javítgatását. Mire elmosogatta a vacsoraedényt, legfeljebb arról lehetett szó, hogy Elek előadását meghallgassa valami irodalmi vagy művészeti kérdésről, amiközben majd leragadt a szeme. Nem mintha Elek nem lett volna színes és kultúrált előadó, vagy őt nem érdekli, amiről hall, csak olyan fáradt volt már ilyenkor, amilyen Matild Somos Aranka mellett sohasem. Anyuci viszont, mint egy pihent vámpír, estére élett fel leginkább, fogékonyabb és hálásabb hallgatóság volt Katalinnál. Elek csalódva nézte feleségét, hogy hajlik a sok szőke haj egyre mélyebbre, míg beszél, s emelt egyet a hangján. Anyuci villogtatta a fogát, nevetgélt, kérdezett, friss volt, érdeklődő, csillogó. Elek nem szívesen mondta ki magában, de mégis meg kellett fogalmaznia, hogy Katalin olyan igénytelen és érdeklődés nélküli, amilyet ritkán látott életében. Csak az ágyban nem volt fáradt sohasem, s ha Elek bármikor összehasonlította volna két feleségét, amitől Katalin állandóan reszketett, úgyhogy a férfi minden váratlan elhallgatását valami ilyen meditációval magyarázta, akkor is, ha Elek például azon tűnődött, hogy kellene közölnie az asszonnyal, régen nem volt már túrós dereje, anélkül, hogy triviálisnak vagy haspóknak látszanék, éjjel igazán bő alkalom kínálkozott volna párhuzamot vonni Micó ügyetlen odaadása és Katalin tücsök örökség szerelmi kultúrája között. Katalin született szerető volt, biztos, határozott. Elek riadtan adta át magát neki, s ha valami zavarta ezekben a különösen sűrű atmoszférájú éjszakákban, csak az, hogy itt, egyedül itt és sehol másutt, még ő is észrevette, hogy Katalin valamit jobban tud nála. Elek, aki állandóan saját személyének igényelte a közfigyelmet, éjjel elvesztette állandó biztonságát, ment, amerre a felesége vezette, s felolvadt egy az övénél inkább szerelemre született konstitúcióban. Szerencsére ez csak eleinte nyugtalanította, később ennek is megtalálta a magyarázatát, mint ahogy mindig mindennek megtalálta előbb vagy utóbb. Ő olyan szenvedélyeket képes ébreszteni még alapjában véve olyan nem jelentős lényekben is, mint Katalin, hogy ez a Massainers megtelik lélekkel. Elek minden ölelés után el volt ragadtatva saját magától. Hálás hallgatására, mert Elek ilyenkor nem tudott beszélni, kimerült, megsemmisült az ölelésben, Katalin azonnal elfeledte iménti örömét, s azt gondolta, Elek most arra emlékezett, mennyivel többet kapott Micótól. S az ágy körül, amelyben Elek önfeledten hiún és boldogan szendergett, képzeletében ott legyezett elődje lélegzete. Micó sírjához úgy sikerült kijutnia, hogy anyuci bejelentette, strandra vágyik, kimegy Csillaghegyre. Katalin nem tudott úszni, Elek igen, de féltette a szívét, hát sose járt. Anyuci viszont, mióta nem kellett dolgoznia, újból rendszeresen ellátogatott az uszodába, nem csak a víz és a nyár élvezése miatt, hanem mert mindent elkövetett, hogy egészségesen éljen és megőrizze fiatalosságát. Elek aznap délelőtt inspekciós volt az irodában, s a városban szándékozott ebédelni. Elek nem csak rokoni, iskolatársi kapcsolatait is ápolta, s havonta egyszer minden negyedik szombaton régi osztálytársaival ebédelt a Mátyás pincében. Anyuci is, Elek is kicsit habozva közölték Katalinnal, mi a tervük arra a bizonyos szombatra, mert Katalin még kéthetes feleség se volt, s mindketten érezték, van abban valami visszás, ha ott hagyják egyedül a katlanforró lakásban. Ám Katalin arcán tüstént felragyogott az öröm. Elek egy kicsit meg is bántódott, elvégre miért nélkülözi olyan könnyen? Az asszony arra gondolt, másnap nem lesz ebédbeadás, mosogatás, anyucinak süt rántott szeletet, főz a termoszba kávét, csomagolt tésztát, gyümölcsöt, savanyú borkát, mindenki elmegy tízre, csak vacsorára tér vissza, s ő végre leróhatja adósságát. Az erkélyről utána integetett a távozó Eleknek és Rajsznénak, fentről mindkettő még fiatalabbnak látszott, mint a valóságban. Anyuci, mintha 40 se volna még, Elek meg olyan egyetemista forma, kihajtott nyakú ingében. Befejezte a takarítást, betette a jégre az előkészített vacsorát, útnak indult. Megállt a kofák standjánál, abban az évben szokatlanul sok és szép volt a virág. Már-már vett egy csokrot, amikor megriadt, s emlékei megint feltámadtak. Micó haragos szellem volt, s ott, ahol ő született, sértés volt a család kertjéből származó, vagy a piacon guggoló kofáktól vásárolt virágot vinni. Az otthon szedett nem kerül semmibe, nem volt érték, a piaci árát meg ellenőrizhette akárki. Ha névnapot, születésnapot, bármit csokorral köszöntöttek Katalin városában, el kellett menni a főutcán levő Orgona nevű virágkereskedésbe, amelynek különleges, ibolya mintás csomagoló papírja volt, s ott kellett virágot venni méreg drágáért, mert az volt az illendő. Így hát Katalin betért az első nagy stílűnek látszó virágkereskedésbe, és négyszer annyiért, mint az utcai standon, kapott is valami hervadt, hosszú szárú rózsát. A virágkereskedés forgalma nyáron volt a legkisebb, amikor az utcán is lehetett virágot kapni. Katalin fehér rózsát vett, így diktálta az emlék. Fiatal halottnak tőle fehér virág jár, a férjétől viszont piros. Becsomagoltatta a rózsáit, aztán tovább habozott, mint tegyen. Már-már felszállt a villamosra, mert számára is, akár csak Matild számára, az volt az egyetlen logikus jármű, csak hogy a budai villamosok tömve voltak a kánikulában, szombat is volt és vakáció. Katalin féltette a virágot, s az emlék ismét megszólalt. Azt súgta neki, ilyen jelentős látogatásra nem illik villamoson menni. Így hát taxiba szállt. Esküvőjére gyalog ment Elekkel, oly közel esett lakásukhoz a tanács. Ez nagyon keserítette, mert ez se fordulhatott volna elő Ádám Tildivel. Esküvőre még két lépésnyi távolságra sem illett gyalogszerrel menni.
Szabó Magda a Danaida című regényének 18. részét Kutvölgyi Erzsébet olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké áll, olyan jó dicsőség,
számít téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztat magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szíven mindörökké áll.
Szíven mindörökké áll, nevet kimondom, Jézus. Minden szív és gondolat felett, mert jelenlétedből békesség árad, hívlak Jézus.
Hatalmas nevet kimondom, Jézus. Minden sötét függőség felett, mert van remény és van teljes szabadság, hívlak Jézus.
Jézus nagy szívet nagy, és a türelmet hosszú. Szerelmet mély, és az égig él. Nem szűnök énekelni jóságotról. Tízezer okom van, hogy
ez a test elgyengül, erővel hagy, utam véget ér. A lelkem mégis téged átkér nélkül.
Hány évig? Tízezer évig, és mind örökké. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyúgy még soha még őt is ér, a lelkem csak téged áld. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül
ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.